Kedves rádióhallgatóm! Elkezdjük Mózes második könyvének tanulmányozását. Az első néhány vers ezt a könyvet összeköti Mózes első könyvének följegyzéseivel. Először az Egyiptomba vonulók listáját és néhány év leírását találjuk benne, majd Mózes második könyve első részének hetedik versében folytatódik Mózes első könyvének története. E könyv kulcsverse Mózes második könyve 20. részének második versében található. Én, az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptom földjéről, a szolgaság házából. Név szerint ezek voltak Izrael fiai, akik Egyiptomba mentek Jákobbal, mindegyik a maga háza népével ment. Rúben, Simeon, Lévi és Júda, Issakár, Zebulon és Benyámin, Dán, Naftáli, Gád és Ásér. Összesen 70-en voltak, akik Jákobtól származtak. József pedig már Egyiptomban volt. Azután meghalt József és valamennyi testvére, meg az az egész nemzedék. Mózes második könyve, első részének, első versétől a 6. verséig. Tehát Mózes második könyve a Mózes első könyvének a folytatása. József halála zárja Mózes első könyvét. Mózes második könyve első részének 6. verse beszél arról, hogy József és minden testvére, valamint az egész nemzedék kihalt. 350 év múlt el azóta. Mózes első könyve 46. fejezetében Isten azt mondta, hogy Izrael megnövekedik létszámban, és nagy nemzetté válik Egyiptom földjén. Amint elérkezünk a 7. vershez, itt ez a jövendőlés már ténylegesen megvalósul. Izrael fiai pedig szaporodtak, gyarapodtak, megsokasodtak, nagyon megerősödtek, és megtelt velük az ország. Mózes második könyve, első rész, 7. vers. A 8. vers érzékelteti, hogy nagy változások következtek be. Új király került azonban Egyiptom élére, aki már nem ismerte Józsefet. Mózes második könyve, első rész, 8. vers. Egy új fáraó került Egyiptom trónjára, aki sohasem hallott Józsefről. Talán a hikszoszok vagy pásztor királyok, akik sémiták voltak, félrekerültek az útból, és az egyiptomi királyok előző dinasztiája került ismét a trónra. Az új király sohasem ismerte Józsefet, és nem érezte adósnak neki magát vagy leszármazottait. Hatalmas leckét tanulhatunk meg a 8. vers alapján. Gyakran csodálkoztam azon, hogy bizonyos mozgalmak, amelyek különösen a gyermekeket akarják elérni, nem használják föl ezt a verset. Pedig alkalmazni kellene. Folyamatos felelősségünk az, hogy Isten igéjét oktassuk minden nemzedéknek. Ha elhanyagoljuk a Biblia oktatását, eljön az idő, amikor elfelejtik a Bibliát. Texasban a Coca-Cola gyár egyik vezetője egyszer azt mondta, hogy minden üveg üdítőital árának bizonyos százalékát a hirdetésekre fordítják. Csipkelődtem vele, és kérdeztem, hogy miért van szükség egy ilyen jól ismert termék hirdetésére. Megemlítettem ennek az embernek, hogy egyszer láttam 13 Coca-Cola hirdetést Texas állam egy kis városában, és azt gondoltam, hogy ez már túlzás. Így válaszolt: egyáltalán nem túlzás. Aztán ezt kérdezte tőlem: mikor látott utoljára a falon egy népszerű régi kávét hirdetni? Azt mondtam neki, hogy az a különös kávéfajta népszerű volt gyermekkoromban, de már régóta nem találkoztam vele. Ezzel válaszolt: ők is úgy gondolták, hogy nincs szükségük hirdetésre. Most Egyiptomban egy új fáraó került a trónra, aki nem ismerte Józsefet. Mindig van olyan generáció, amely sohasem hallott az Úr Jézus Krisztusról. Nagyon megdöbbentem nem sokkal ezelőtt, amikor rájöttem, hogy a családunkból valakik nem tudtak a nagy depresszióról. Ők abból az új generációból valók, amely nem élte át a depressziót. Nem értették meg, hogy mi idősek milyen nehézségeken és szenvedéseken mentünk át abban az időben. Ezért mindig szükséges tanítanunk az új generációt arra, hogy mi történt az előző nemzedékek idejében. Egyiptomban is olyan nemzedék jött elő, amely sohasem hallott Józsefről. Valamikor annyira ismerték Józsefet, hogy ő volt a hős, és holttestét még az országból sem vihették ki, hogy eltemessék. Az új fáraó, aki hatalomra jutott, egyáltalán nem viselkedett kedvesen az izraeliták iránt, mint elődei tették. Az pedig ezt mondta népének: lám, az izraeli nép nagyobb és erősebb, mint mi. Bánjunk csak okosan vele, hogy még többen ne legyenek, mert ha háború támad, ő is ellenségeinkhez csatlakozik, ellenünk harcol, és kivonul az országból. Mózes második könyve, első rész, 9. és 10. vers. Ez valódi lehetőség volt, hogy Izrael csatlakozik az Egyiptomra támadó ellenséghez. Jól lehet, a fáraónak kellettek rabszolgák, a problémát úgy oldotta meg, hogy nem engedte el az izraelieket. Ahelyett, hogy szabadon engedte volna őket, eldöntötte, hogy a maga módján oldja meg a nehézséget. Ezért munkafelügyelőket rendeltek föléjük, hogy kényszer munkával sanyargassák őket. Raktárvárosokat kellett építeniük a fáraó számára, Pitómot és Ramszeszt. Mózes második könyve, első rész, 11. vers. Izrael fiait kényszer munkára fogták. Nem építettek piramisokat, mert azok már régóta fennálltak. Arra késztették azonban őket, hogy raktárvárosokat építsenek. Ezek a raktárvárosok voltak Pitóm és Ramszesz. Azokból a téglákból építették ezeket a városokat, amelyeket a rabszolgákkal készítettek. A rabszolgaság kezdetén az izraelieknek adtak szalmát a téglakészítéshez. Amint súlyosbodott fölöttük a fáraó nyomása, arra kényszerítették őket, hogy szedjék össze maguknak a szalmát, és ugyanakkor ugyanannyi téglát szolgáltassanak be, mint azelőtt. Dr. Kyle volt az egyik professzorom, aki egy napon téglát hozott be az osztályba, amit Ramszesz városában találtak. A téglában nyoma sem volt a szalmának. Izrael egyiptomi rabszolgaságának följegyzése nem igényli a bizonyítékot. Egyetlen tégla is igazolja a följegyzés pontosságát. Nem kétséges, hogy az izraeliek nehéz helyzetben voltak Egyiptomban. Az egyiptomiak egyre nehezebbé tették Izrael népe életét. De mennél jobban sanyargatták őket, annál inkább szaporodtak és terjeszkedtek, Úgyhogy félni kezdtek Izrael fiaitól. Mózes második könyve, első részének 12. verse. Isten megmondta Ábrahámnak, hogy Izrael nehéz időket él át Egyiptomban. Mózes első könyve, 15. részének 13. versében ezt olvassuk. Ekkor az Úr azt mondta Abrámnak, tudd meg, hogy a te utódaid jövevények lesznek egy olyan országban, amely nem az övék. Rabszolgákká teszik és nyomorgatják őket 400 évig. Ebben a versben három területen látunk jövendőlést. Az izraeliek idegenek lesznek egy idegen országban. Rabszolgákká teszik őket, és nyomorgatják őket. Mindezek a jövendőlések valóra váltak, ahogy Mózes második könyve néhány első versében olvassuk. Minél jobban nyomorgatták az egyiptomiak az izraelieket, ők annál jobban szaporodtak és terebélyesedtek. Ezért kegyetlenül dolgoztatták az egyiptomiak Izrael fiait. Kemény munkával keserítették az életüket, sárkeveréssel, vályogvetéssel, és mindenféle mezei munkával, sokféle munkával kegyetlenül dolgoztatták őket. Azután parancsot adott Egyiptom királya a héber bábáknak, akik közül az egyiknek Sifrá, a másiknak Puá volt neve. Mózes második könyve, első részének 13., 14. és 15. verse. Az egyiptomiak nem csak rabszolgákká tették az izraelieket, hanem rosszul is bántak velük. Az üldöztetés ellenére Isten áldása nyugodott meg rajtuk, és nagyon megnövekedett a létszámuk. A király észrevette a rabszolganép rohamos növekedését, és beszélt a héber bábákkal, hogy próbáljanak megoldani a problémát. Érdekes megfigyelnünk e két asszony nevének jelentését. A Sifrá azt jelenti, hogy szépség. A Puá jelentése pedig az, hogy gyönyörűség. Megfigyelted-e már az egyiptomi nők sziluett képeit? A szépség és gyönyörűség jellemezte Egyiptomban az asszonyokat. Ezek az asszonyok nyilvánvalóan magas pozíciót töltöttek be Egyiptomban, és ők felügyeltek azokra az ápolónőkre, akik segédkeztek a csecsemők születésénél. Ezt mondta, amikor a héber asszonyok szülésénél segédkeztek, figyeljétek a szülés lefolyását. Ha fiú lesz, öljétek meg. Ha leány, hagyjátok életben. Mózes második könyve, első részének 16. verse. Ez egy másik sátáni próbálkozás arra, hogy elpusztuljon az Úr Jézus Krisztushoz vezető családi vonal. A sátán igyekszik eltörölni azt a családot, amely Krisztushoz vezet végig az egész Bibliában, mind az Ó, mind az Új Szövetségben. Sok kísérlet történt már a zsidók eltörlése érdekében, és nagyon érdekes megfigyelnünk, hogy az antiszemitizmus terjed az egész világon. Ennek sátáni az eredete, és ezért Isten gyermekének nem lehet benne része. Főként azok üldözik a zsidókat, akik nem ismerik Istent. Valaki kétségtelenül ezt gondolja. Igen, de a sötét korszakokban az egyház is benne volt az antiszemitizmusban. Ez igaz, de azok sötét korszakok voltak, és az egyház távol állt Isten igéjétől, belemerült a külső világi ügyekbe. Véleményem szerint az Isten igéjét tanulmányozó ember nem válhat antiszemitává. amint a sátán igyekezett megszabadulni Izrael gyermekeitől, Isten beavatkozott. De a bábák félték az Istent, és nem cselekedtek úgy, ahogyan Egyiptom királya meghagyta nekik, hanem életben hagyták a fiú gyermekeket. Ezért Egyiptom királya magához hívatta a bábákat, és ezt mondta nekik: miért teszitek ezt? Miért hagyjátok életben a fiú gyermekeket? A bábák pedig ezt felelték a fáraónak: mert a héber asszonyok nem olyanok, mint az egyiptomiak, hanem életerősek. Mire a bába odaér hozzájuk, már meg is szültek. Ezért jót tett Isten a bábákkal. A nép pedig szaporodott, és igen megerősödött. Mózes második könyve, első részének 17. versétől a 20. verséig. Az összes héber fiú elpusztítására készített terv politikai manőver volt, ami nem vált be. És mivel a bábák félték az Istent, ő tovább szaporította Izrael házát. Mózes első könyve, első részének 21. verse. Ezek az asszonyok eldöntötték, hogy nem a fáraónak, hanem Istennek engedelmeskednek. Megtanulták félni Istent, és engedelmességük láthatóvá lett, amiért megjutalmazta őket Isten. Hírnevessé lett Sifrá és Puá, helyet kapott Izraelben, és igen tisztelték őket az országban. Ekkor megparancsolta a fáraó egész népének: minden újszülött héber fiút dobjatok a Nílusba, csak a leányokat hagyjátok életben. Mózes első könyve, első részének 22. verse. Ha ezt a rendeletet végrehajtották volna, akkor Izraelt hamarosan megsemmisítették volna. A fáraó rendeleteinek nem engedelmeskedtek, és Mózes második könyve következő fejezeteiben ezt világosan láthatjuk. Isten előhozta Mózest, hogy megszabadítsa Izrael gyermekeit az egyiptomi rabszolgaságból. Mózes második könyve a szabadulás nagy könyve. Nagyon szemléletes formában mutatja be, hogy Isten miként szabadít meg minket ebben a korban: a világtól, a bűntől, a testtől és az ördögtől. És miként ment meg minket az örök életre. Az előttünk levő és most következő második fejezetben Mózessel, a szabadítóval találkozunk. Izrael szabadítójaként emelkedik ki a Mózes második könyve első 11 fejezetében. Az első fejezet leírja az egyiptomi rabszolgaságot. A második fejezetben szó van Mózes születéséről és első 40 esztendejéről a fáraó palotájában. A harmadik rész leírja Mózes elhívását és második 40 évét Midján földjén. Itt van szó az égő bokor esetéről is. Az 5. fejezettől a 11. fejezetig olvashatunk a fáraóval való küzdelméről, az egyiptomi bálványimádás ellen indított 10 csapásról. Mózes második könyve a szabadítás nagy könyve. Ebben a könyvben semmi sem kezdődik és semmi sem fejeződik be. Ez csupán folytatása annak a történetnek, ami Mózes első könyvében kezdődött, és majd folytatódik a 3. könyvben és a 4. könyvben is. Egy Lévi házából való férfi elment, és feleségül vette Lévi egyik leány utódját. Az asszony teherbe esett, és fiút szült. Amikor látta, hogy milyen szép, 3 hónapig rejtegette. Mózes második könyve, második rész, Első és második vers. Ez az ősi történet szól egy férfiról, aki meglátott egy nőt, beleszeretett és feleségül vette. A nő is viszont szerette őt, és gyermekük született. Ez az emberi élet, és itt ezzel találkozunk. Mózes ezt a beszámolót a szüleiről és a saját születéséről írja mérsékelt módon. Ezért kell a Biblia más részeihez lapoznunk, hogy több információt kapjunk a Mózes második könyvében leírt eseményekkel kapcsolatban. Ha lehetőségünk nyílik rá, a legtöbbet akarunk részletesen beszélni a szüleinkről. De Mózes még a szüleinek a nevét sem említi meg. Ők átlagemberek voltak, rabszolgák voltak, a lévi törzséhez tartoztak. Ez az összes, amit Mózes ennél a pontnál említ. Később megadja szüleinek a nevét is, Amrám és Jókébed. A második vers csak arról szól, hogy Mózes egészséges, szép és derék kisfiú volt. Mózes nagyon mérsékelt abban is, hogy a saját születéséről részletesen írjon. Tehát eddig ezt olvastuk. Egy lévi házából való férfi elment, és feleségül vette lévi egyik leány utódját. Az asszony teherbe esett, és fiút szült. Amikor látta, hogy milyen szép, 3 hónapig rejtegette. Imádkozzunk! Kegyelmes Uram, Istenem! Köszönöm, hogy a Biblia minden könyve az Úr Jézus Krisztusra mutat, és most azért tanulmányozhatom Izrael népe történetét, hogy meglássam, melyik népből származott az Úr Jézus Krisztus. Segíts, hogy tiszteljem Jézus Krisztust, és szeressem, becsüljem az ő népét. Ámen.